Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Ahogy az egyik kedves hallgató mondja, az öregség hangját halljátok.
A te hangodon vagy az enyémben?
Hát ugye volt a visszajelzés, hogy a hangminőségünk lehetne sokkal jobb is piacvezető podcastként. És akkor arra írt az egyik hallgató, hogy ugyanez teljesen jó, ez csak az öregség hangja.
Öregszünk, bazma.
Öregszünk. Szépen öregszünk.
Föltetted már a iOS 17.4.1 update-et?
Föltettem? Én nem tudom, az auto update, vagy ilyen kézi update?
Nem, ilyen ilyen kurblis, föl kell tekerni.
Nem tekertem.
Be kell dugnod a telefonba, rátekersz egyet.
Mit tud a cucc?
Jött tegnap, nem tudom, de föl kell tenni, nehogy valami meleg helyzet legyen.
Egyébként az annyit nék, Józsi, hogy éppen most fejeztem be a IKEA Meatball ebédem. Teljesen váratlan fordulat, hogy az várt az asztalon, és most kiabálom, milyen? Feleség, minden van.
Ez akkor kinek a választása volt perc. A meatball?
A feleség vagy a meatball? A meatball a feleségem választása volt, a feleségem az én választása.
Addig menj nyugodtan, addig szórakoztatom a közönséget. Jó, tehát amíg FB2 elmegy, addig elmondanám, hogy ez az iOS update tegnap este jött. Én még nem raktam föl, de gondolkodom rajta, hogy feltegyem. Viszont
hallatszott, hogy ilyen puszit is dobtam neki, meg minden?
Csak egy ilyen agresszív lookot engedtél meg az irányába, hogy felvétel
nem,
van.
Nem, csak így direkt pizzás arcot vágtam, és mondta, hogy és puszit is dobtam neki, és mondta, hogy sorry, és ő is puszit dobott. Ezt totál el lehetett volna rontani azzal, hogy ilyen idegesen szólok rá, mert akkor ő is beidegesedik, és innentől így snowball effekt.
Onnantól lőttek a felvételünknek?
Nem, onnantól lőttek az estémnek szerintem, de...
Lőttek a hétnek. Lőttek a húsvétnak.
Lőttek a húsvétnak.
Mi volt az alapvető probléma egyébként? Tehát beültél már a szobába, becsuktad az ajtót, és elkezdted, hogy most ezt ne tárgyaljuk meg?
Nem volt semmi különös, csak most érkezett haza feleségem, nem tudta, hogy elveszek. Nem tudom, még nagyon korai heti meteor időkben beszéltünk erről, hogy kéne ilyen on-air jel az ajtómra. Lehet, hogy most akkor tényleg meglépem, mint ilyen elkötelezettség a podcastünk fele, hogy kirakom az ajtómra ilyen. Meg is nézem Amazonon. Nem most felvétel alatt, mert most 100%-ba figyelek. Azért hall az gépelést, mert arra figyelek.
Én nekem az összes ilyennel kapcsolatban mindig az az első benyomásom, hogy a gyerekeim csak azt fogják gondolni 10-15 évvel később, hogy az apánk mekkora fasz volt. Tehát nekem
ez bármi,
amit
van.
Csinálok.
Bármi. Illetve nem. Szerintem nem így lesz.
Az enyémek azok ezt gondolják.
Az én nagyobb gyerekeim, akik már tanúi voltak az első évados heti meteor felvételeimnek, pozitív, elismerő módon gondolnak rám ezzel kapcsolatban. Nem fogják meghallgatni ezeket a szarokat nyilvánvalóan, de ugye ez ilyen kedves szokása.
Tudnak
róla? Ja.
Arra szóval is pozitív. Tudnak, hogy újra indult? Azt felfedezték?
Azt nem tudom, de tehát én úgy nagyjából folyamatosan vettem dolgokat, ugye Connected Podcast, meg ilyenek. Tehát az ő tudatukban benne van, hogy én podcastok. Józsi, olyan jó ilyen on-air jelek vannak. Csak azt nézem, hogy ez inkább olyan, amit így az ajtó fölé kéne szerelni, és az nem triviális itt. De van ilyen távirányító hozzá, van, amin ilyen cuki fülhallgató jel is van, ilyen neon, LED, ez szenzációs. Ezt tuti, hogy megveszem.
Vezess be otthon. Én tegnap este leültem vacsorázni, kettő darab fiúgyermekem jelenlétében, a többiek azok indultak el valahová. Komolyan mondom, nem bevettem egy kanál tésztás valami a ételt a számba, és láttam, hogy a 7 éves fiam néz. És kiderült, hogy nem tetszik neki, ahogy eszem. Képzeld el. És ilyen nézét ad rá, hogy hogy veszed a szádba az ételt, mondja nekem. És akkor megkérdezem tőle, hogy milyen hibát követek el szerint. És akkor ő azt mondta, hogy túl sokat rakok a villámra, és egybe beveszem az egészet. És
őszintén akkor, szólva, ez,
nem is fogalmas,
ez a fajta jelenség, most nem mondom, hogy környezetemben hol történik ez, de ez engem szintén nagyon idegesít.
Micsoda?
Szóval high five a fiadnak. Mikor valaki nem megnevezett egyén a környezetemben eszik, rendszeresen nagy falatot tesz a szájába, és akkor így kidudorodik a két oldalán az arca, és akkor azt teszi. Nem számomra árt, ez tényleg? Nem valami jó.
Komolyan? Oh my god. És,
szóval ebben a témában a fiatal vagyok, bocs.
Én valószínűsítem, hogy valakitől hallotta ezt a feedbacket egyébként, és tudod, a gyerekek azok ilyen felszívják ezeket az infókat. Láttam egyébként, most nem fogom tudni megkeresni, de az Instagramon láttam egy reelt, ahol az egyik fickó beszámol arról, hogy a felesége az beszól neki, hogyha ahogy eszik, ahogy valamit még csinál, és ahogy veszi a levegőt. És akkor végén is megmondta, hogy a feleségemet a létezésem zavarja.
Vannak olyan emberek, aki iszonyatosan irritál például, hogyha valaki mondjuk az irodába eszik mellettük, és hallani a hangját, hogy rág valamit. És ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen fóbia, vagy ilyen furcsa dolog. Tehát ez nem az, hogy a YouTube-on, vagy a Reel-en látta, vagy valami, hanem tényleg vannak olyan emberek, akiket ez a drog zavar. Engem a rágcsálás hangja egyáltalán nem zavar, de mondjuk, mikor japánok rámentesznek mellettem, és úgy jó erősen, tudod, így megszívják ez a... Tehát ez a hivatalos módja, hogy
mert
kell
forró, és közben persze. Hűti, ahogy szívja.
Az elég gusztustan a hang azért.
Én irodában én vagyok nagyon ilyen social conscious, amikor benn vagyok, és egy szendvicset ott el kell rágnom, és tudod, hogyha nincs hang körülötted, akkor csak téged lehet hallani, szóval szerintem az egy ilyen izész, hogy igyekszek valahova elmenni, aztán ott befejezni a dolgokat. De ez egy érdekes tanulság, hogy itthon a saját környezetemben, hogy ez is megjelenik, és szerintem tudod, mi a megoldás? Érdemes az irodában fölvett mintákat hazahozni. Tehát, hogyha az irodában zavar téged, hogyha hallják, hogy eszel, akkor zavarjon itthon is. És hogyha, de mondok egy jobb példát, van egy jobb példám sokkal, az, hogy az irodában nagyon tapintatosan, udvariasan, előzékenyen, empatikusan bánunk a kollégákkal, csináljuk itthon is, bazd meg.
Én eddig is itt tettem. Szóval, tudom, vannak ilyen párok látni baráti környezetben, családban is láttam, hogy vannak olyan párok, akik tudod, így vitáznak, meg így egymásra felcsattannak, meg minden. Ez
úgy
ilyen
van, ez az.
Ultra ritka nálam, tehát nagyon-nagyon ritka, hogy így felcsattannánk egymásra, és próbálom is ezt elkerülni. Szerintem az nem egy jó környezet. Azt tudom, hogy így, ha vitás téma van, azt érdemes néha kibeszélni, de azt is próbálom ilyen, amennyire csak lehet higgadt hangon meg kedvesen mondani.
Szóval ingerültséget azt kiirtottad az otthoni hétköznapokból sikeresen?
Igen.
Én nagyon szeretném, hogyha ez nálunk is egy ilyen dolog lenne, ami szerintem sokat fejlődtünk az évek alatt ebben a tekintetben, de valahogy egy ilyen itthoni közeg, a gyerekeknél is látom, hogy itthoni közegben úgy sokkal inkább úgy el tudják, tehát ez az a hely, ahol el lehet engedni magadat, ahol ki tudod engedni a gőzt, ahol ezért csak hát ez valahol meg kell csinálni pedig, tehát valahol el kell
hát
tudod engedni
pont,
magad.
Pont te, neked kell ilyenkor mondani, hogy el kell menni az edzőterembe, és akkor nehéz dolgokat megemelni, meg elmenni futni, meg minden, és akkor azért kimegy ez a fajta stressz, azt hiszem.
Hát nem tudom. Meg lehet csinálni, de az teljesen egyértelmű, hogy otthon az ember egy kicsit ilyen megengedőbb saját magával is, meg azt jobban lehet tapasztalni.
Én például melegítő nadrágot sem viselek itthon. Feleségem mindig nevet ezen, hogy én itthon is legalább egy farmert vagy valamit felveszek, és én itthon is, tehát nincs ilyen kinyúlt póló, meg minden, hanem itthon is szeretek így korrekt módon felöltözve lenni.
Aha. Igen, ez egy másik aspektus, hogy
lounging típus.
Hogy ki mennyire nem figyel oda az itthoni dolgaira, az hosszú távon kontribútál ahhoz, hogy emberek kiszeressenek egymásból. Uh-huh. Tehát ha csak ilyen
igénytelen szakad. Most nem akarom mondani, hogy hallom, hogy elkezdik beszélni kinn a feleségem, és így megy föl a pumpa. Mert az ellentétes azzal, amit eddig mondtam, de kezelem.
Nem lehet egyébként hallani, hogy bármi
jó
történt volna.
Jó van.
Úgyhogy,
ő egyébként neki a hobbija az ilyen éneklés, és különböző kórusokba jár, és ilyen, tudod, ilyen kimunkált hangja van, és ha beszél, akkor is ilyen engedi a jó hangokat át a beszédben, és nem csak ha énekel. Tehát így mindig hallani, hogyha mond valamit, ami teljesen rendben van, de ugye most nekem a mikrofonon át a fülhallgatóba hallom, úgyhogy nem baj, hallgatók is megismerkednek.
Nekem ez a nagy felismerésem, tudod, hogy mindig találunk másikba valami idegesítő dolgot itthon, és hogy a gyerekeim szemében én vagyok az, és egyre inkább azzá válok, hogy én vagyok az idegesítő faktor már. És,
tényleg?
Hát nekem ez, így erre próbálok észrevenni.
Hogy most kimegyek és rászólok még egyszer, addig szórakoztasd a hallgatókat.
Jó. Ezt most nagyon kedvesen és őszintén fogja megcsinálni, hogy ilyen nem lehet, de ez már megtörtént egyszer, az a második eset, úgyhogy lehet, hogy most már egy ilyen kicsit ilyen asztalra baszás jellegű dolog is lesz.
A kurva életem!
Jelen. Oké. Bele is csaphatunk.
Oké, én még így tudok váltani az IKEA meatball témából a McDonald's témába. Nem tudom, olvastad, de ilyen kis színes hírként jelent meg ilyen webes publikációkban, ugye, hogy a Zuckerberg Japánba járt, és akkor ilyen 10/10 meg Michelin csillagot nekik ratinget adott a helyi McDonald's-nek, és mikor ezt láttam, akkor gondoltam, én is kipróbálom, pont akkor még Tokióban voltam, és kézzel bementem a McDonald's-ba, és kirendeltem 3 vagy 4 dolgot, és akkor érdekes volt olyan összefüggésben megkóstolni, hogy ha valaki ilyen magas elismerést ad ennek az ételnek, és akkor vajon miért? És egyébként tényleg eléggé jól elkészített dolgok voltak. Az egyik az egy ilyen ropogós, csirkés burger volt, a másik az valami szezonális ajánlat, és kipróbáltam az ilyen malachús, valamilyen kicsit édeskés szójás szósszal. Meg ugye van ez a kukorica cup, ami mindenhol lehet kapni, itt kukorica is ilyen szójabab volt így összemixelve.
És
képzeld el, tök korrekt módon volt összerakva, ropogós volt a csirkének ugye a bundája, meg ilyen kis ilyen, nem tudom, retek, vagy valami volt, amit egy ilyen friss ízhatás is volt, és akkor így megettem, ez érdekes, nyilván nem 10/10, hanem nem full szemét, mint mondjuk más opciók lennének, és képzeld, ugye megettem ezt a két kicsi egyhúsos burgert, meg ezt a kis zöldséget, és talán olyan kellemetlen, ilyen nehéz érzetem volt, tudod, ilyen brain fog, meg hasfájás, meg mit tudom én, tehát így, ez az experiment kicsit azzal az eredményét, hogy igen, akkor rendben van, hogy igényesebben elkészített, meg ízvilág szempontjából érdekesebb dolog ez a japán változat, de hát
de mégiscsak nagy üzemi.
Az junk food.
Valahol. Valahol. Nekem én viszont előszeretettel időnként, igazából a gyerekek miatt szoktunk ritkábban, de időnként vásárolunk, tudod, ilyen chicken nuggets-et, meg
játék hozzá.
Meg dupel cheeseburgerét, meg ilyenek, de nekem a shortcutom ehhez az egészhez, mert tudod, én nagyon sokáig problémában voltam mindig, hogy a Burger King meg a McDonald's, amiket egyek. Uh-huh. És képzeld el, hogy FDS elmondta, hogy azt kell csinálni, letöltöd az apjukat, és abban megkeresed az ajánlatokat, mindenhol, mindegyben van, tehát a Burger King abban is, meg a McDonald's abban is van, és tényleg ilyen fél áron lehet egész jó kajákat vásárolni, és ami éppen ajánlatban van, azok közül választasz egyet, is kész. És akkor két problémát oldottál meg, az egyik az, hogy nem kell tudnod választani, hanem ott abból fogsz valamit pikkelni, és a másik pedig az, hogy maga az ára is nagyon kedvező lesz, úgyhogy én most már innentől kezdve ezt csinálom. És problem solved. Ez olyan, mint egy, tudod, ilyen, nem szeretem azt sem, amikor bemegyek egy étterembe, és 40 oldalas lista, hogy miket lehet választani. Van 3 étel, az szerintem az ideális. Kiválasztod, aztán let's go.
Én látom azt is, szeretem azt is, amikor sokból lehet választani, de azt inkább úgy, különösen itt az ázsiai éttermekbe szoktuk így, hogy általában az étel az nem egy ilyen egyéni tányér étel, amit te egyedül megeszel, hanem hanem ez a közösségi étkezés van, hogy az asztalra rendelsz, ugye mindenki választ, hogy ő miket szeretne, és akkor minden megy be középre, és akkor abból csipegetsz. És akkor simán ki lehet, mit tudom én, 8-10 ételt próbálni pár falattal, beszélgetni közben, ízlelni dolgokat. Nekem ez a fajta ilyen ázsiai jellegű éttermi étkezés sokkal jobban bejön, mint mindenki kirendeli a leves, főétel, desszertet, és egyénileg megeszi, mert így ez tényleg így ilyen megosztozunk rajta, ugyanazokat az élményeket kapjuk, megbeszéljük, hogy ez most csípős volt-e, vagy túl zsíros, vagy minden. Tök
és ez nem, nem aggasztó körülmény, hogy a pálcikával, ahogy szeded ezeket a dolgokat, azokat a szádba rakod, meg a másik ember is a szájába rakja, aztán ugyanazzal a pálcikával fogja fölvenni a következőt, és reziduál
nyálat eszel. Elvileg ugye az van, hogy két szett pálcikát kapunk a legtöbb étterembe, és akkor van az a pálcika, amivel kiveszed a közösből, és rárakod a tányérodra, és aztán megeszed a sajátod. Hozzátenném, hogy mondjuk két sör után elég nehéz, most a fekete vagy a fehér volt, vagy melyik volt a közösségi, melyik nem, de ez így alapvetően ki van találva, csak nehéz fejbe tartani. De annyira nem izgat a téma. Utána ugyanarra a WC ülőkére ülünk le, úgyis, úgyhogy...
A kávára. Kávázunk
egy kávára, úgyhogy... Csak hogy visszahozzuk a témát, és
nálunk
akkor...
Képzeld el,
igen?
Nálunk képzeld el, hogy van, mit tudom én, a szinten van szerintem 5 WC, és megfigyeltem, az előző irodában is ugyanez volt, és megfigyeltem, hogy tudom, meetingek nagyjából egykor végződnek, mit tudom én, tehát mármint úgy, hogy egyszerre végződnek, és állandóan pirosak a klozetok. Tehát tényleg annyira idegesítő, tudod, mész, és piros mind a három egymás mellett. És hogyha beállsz oda, tehát az a leguntorítóbb dolog szerintem, tudod, hogy ott ácsorgok azért, hogy kivárjam, hogy valaki kipoppoljon az egyikből, és aztán bemész oda. Tehát érted, akkor látod, hogy kijött ki.
Ezeket a dolgokat el kell engedni.
Nem. Akkor fogod magad, és lemész a másik szintre. Én szerintem. Mert nekem a tudat az, hogy érted, látod az, hogy a XY jön ki, és utána tudod, hogy vele fogsz hot seat-elni, melegkávázni magyarul.
És akkor a következő téma, amit szeretnék behozni. Nem tudom, meg volt-e már neked a Vision Pro Encounter.
Ja, hogy én nem próbáltam ki, és a szemem miatt nem is fogom tudni szerintem. Nem.
Aha. Még én sem próbáltam, de egyre több ilyen ismerős, meghallgató jelenti, hogy kipróbálták, és hát eléggé ilyen pozitív élmény a legtöbb embernek. Szóval olyat még nem hallottam senkitől, hogy uncsi. Nagyon kíváncsi lettem én is.
No de. A nagy kérdés számomra az, hogy megragad-e az életedben. Uh-huh. Mert volt itt ez a nagy sikerű Nintendo Labo, nem tudom, emlékszel még rá, néhány évvel ezelőtt csinálták, és aki nem ismerni, annak elmondom gyorsan, hogy ilyen papír kartonokból kellett hajtogatni, mindenféle érdekes dolgokat, és nagyon-nagyon jó termék, de az egyetlen probléma vele az, hogy amikor összehajtogattad és elkészült, akkor ez érdektelenné válik az egész. És nem is nagyon lehet újra felhasználni, mint a legót nem lehet szétbontani, és akkor újra építeni valami mást belőle, hanem ilyen egyszer hasznatos dolog, és nagyon-nagyon jó terméket csináltak belőle. Na, gyerekek élveztük összehajtogatni a dolgokat, de onnantól kezdve, hogy megvan, egyszer-kétszer még tudod játszol vele, valami bele lehet rakni a Switch-et, és akkor ilyen videójáték élmény lesz belőle, de nem fogod tudni huzamosabb időn használni, meg tudod, mit tudom én, ugye papír, és akkor úgy időnként el is használódnak az elemek benne, úgyhogy, és ez a kérdés a Vision Pro-hoz is, hogy jó az első élmény, igen, de fogod-e naponta újra és újra felrakni, és újra csinálni a dolgokat, tehát ez az, ami engem elgondolkodtat, hogy ezt nem tudom. Tehát volt egy ilyen hirtelen felfutás ezzel az egészen kapcsolatban, aztán, hogy most hol tart a világ.
Aha.
Ez lesz a kérdésem. Írtad ezt, hogy ezt a témát hagyjuk ide, én képes vagyok jól megcsinálni szerintem.
Oké, a mikrofon te kezedbe.
Próbáljuk meg?
Megpróbáljuk, nem élőben vagyunk, úgyhogy.
Nem. De szerintem ezt meg lehet csinálni jól, mert csak annyit akarok elmondani. Ugyanis, hogy a Teams-be megjelent a színválasztó opció, tehát ezt az accent színt meg lehet változtatni másra, és akkor az egyik frissítésben olvastam, hogy bevezettek ilyen Pride és hasonló színeket is. És megnéztem, és valóban ott vannak ilyen mindenféle színárnyalatok, és ki lehetett választani például ilyeneket, hogy transgender, bisexual, non-binary, típusú szín kombinációid vannak, és akkor
hogyha elfelejtenéd, nem... akkor csak ránézel a Teams-re, és tudod, hogy mégis hol vagy a skálán.
De igen, és számomra az érdekessége itt a dologban az volt, hogy én magam nem tudtam azt, hogy ezek a színkombinációk, a Teams is tartalmaz, és amiket, tehát én azt gondoltam, hogy valami Microsoft designere összerakott valami színárnyalatokat, de nem, megreszörcsöltem tegnap ezt a témát, és a Pride, ugye a szivárványszín mindenki ismeri, a transgender, lesbian, bisexual, non-binary színkombinációknak is van zászlójuk, és nem is véletlenül van zászlójuk, hanem meglettek dizájnolva, és azt, hogy felmutassak egy példát, mert szerintem ezt nem mindenki tudja, és én se tudtam, hogy például a lesbian Pride flag, az egy olyan dolog, amit egy designer 2018-ban készített, és a leszbikus identitásnak bizonyos aspektusait hivatott megmutatni. Tehát olyan, hogy, és konkrétan, belinkelek majd az SVG fájlra, itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab szín, a sötét, narancssárga, világos, fehér, egy ilyen színátmenetet kell képzelni, és mindegyikhez van még valami kvalitás is társítva. Tehát például ilyen, hogy az a narancs szín a függetlenséget jelenti, a fehér szín a nőiességnek valamilyen unique relation, nem tudom, hogy fordítsam ezt le, és így tovább vissza vannak vezetve az összes dolgok, és ebből kijött egy zászló, és ezt utána berakták a Teams-be. Na, és nekem ez az összes tudás, ez mind hiányzott. Tehát én nem tudtam, hogy...
Én egyébként most néztem a Teams-ben, nekem ez mind nem elérhető. Neked igen. Ez ott van?
Az új Teams-et használod?
Igen.
Mert úgy kell csinálni, hogy bocs, rosszul mondtam, Outlook-ba kell mondani.
Oké. Közben itt update-elgettem a Teams-t fölöslegesen, de nem.
Outlook aha. Settings General, és ott van egyből a színek. Na mindegy, csak annyit akartam elmondani az egészről, teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, vagy hogy én mit gondolok. Fact, ezek a színátmenetek, ezek létező dolgok, és létező dolgokat raktak bele. Azt illetően, hogy erről kinek mi a véleménye, vagy hogy egyáltalán Teams-en mit keres, vagy az Outlook-ban mit keresnek ezek a dolgok, arról nem beszélek egy szót sem, mert nem érdekes.
Mondom, ha elfelejteni, csak rápillantasz a toolbarra, és orientálod magad. Viszont én ezt kirekesztőnek érzem, mert mi van, ha mondjuk színvak, meleg vagyok, akkor most...
De nem vagy az, ugye? Mármint
számít. Színvak. Nem. Ja, oké. Okay. Akkor szerintem megünnepeljük, hogy nem mondtál semmi nagyon rosszat, és akkor...
Nem. Van válaszom, mert hogyha ez a dialógus ablak, ez accessible lett megcsinálva, tehát mindegyik fölött ott van, hogy melyiket reprezentálja. Tehát igazából ki tudod választani azt, és azt, hogy te színvak vagy, az csak egy ilyen subset az egészben, tehát tudsz Pride mozgalmatban részt venni a színválasztásoddal Outlookban.
Érdekes kérdés, hogy az információ architektúrában, hogy viszonyul egymáshoz a két kategória, hogy színvak, ami ugye ilyen disability, nehéz ügy. De ezért nem én vagyok a UX designer. Oké, okay, akkor a kakatéma is meg volt, ezen is túlítottunk.
De te átállítottad egyébként bármilyen más színre Outlookot, vagy hagyod a kéken, amivel érkezik a szoftver?
Én szeretem a kéket, sőt ugye a Teams az, amin folyton variálnak, és akkor mikor átálltunk erre a bétás új verzióra, ott az valami nagyon fura színnel lett szállítva, nem ilyen valami lilás dolog volt, de azt is átállítottam.
Azt úgy hagytam.
Vanilla. Én ilyen vanilla csávó vagyok.
Nem adtad be a non-binary-t?
Ja.
Meg fölébredt a gyerek.
Oké, ez egy család inkluzív adás.
Neked kell szórakoztatni.
Ilyenkor nem tudom, kell-e ilyen reggeli italt készíteni Józsinak vagy sem. Gyerekeknek ugye el kell vinni őket pisilni legelőször, nagyon fontos. Nem szabad kihagyni ezt a lépést, aztán akkor meghallgatni, hogy milyen a hangulat. És hát valami reggeli ital.
Itt vagyok a 3 éves gyereke, fölébredt reggel 6 órakor. Szuper, most döntsük, hogy mit csináljunk. Mit csináljunk, fölvigyem? Vagy
szerintem
fog beszélni?
Nézzük csak, hogy állunk időben. Ez lesz eddig a legjobb adás. Kedves hallgatók, tényleg. High five!
Felkeltem.
Szóval nem, nincs ilyen reggeli kakaó, vagy teó, vagy valami?
Nem oda tudnám.
Ott lakan nonusimom, apa.
Igen, de Gusztika, neked aludnod kéne most.
Olyan álmos vagy, érzed, hogy így...
Nagyon álmos vagy.
Elálmosodsz, kezed, lábad elfárad, elzsibbad, szeretnél lefeküdni.
Anya is a benne.
Ne próbálom fölvinni. Kicsit szórakoztasd a közönséget.
Oké. Szóval ez a real life. Ez a real life. És azt is megtehetnénk, hogy kivágjuk az adásból, és akkor úgy tűnik, mintha hip, trendy, kigyúrt, fehér galléros Enterprise podcasterek lennénk, de nem, ez a rögvalóság. Család van, zaj van, különböző színárnyalatok az életünkben. Ennek ellenére minden héten ideülünk, és megosztjuk ezeket az élményeket. Aztán előzetesként annyit tudok mondani, hogy így beleraktunk egy csomó témát, ami körülbelül 3 hónapja már itt mozog fel le a show notes-ban. Annak a nagy része szerintem számomra értetetlen, de most visszatért a Józsi.
Visszatértem. Meglátjuk, szuper, hogy mennyire fog tartani a elképzelés.
Mennyire sticky a dolog. Azt nézem, hogy itt olyan témák vannak, ami idejét múlt. Például Oscar díjjal kapcsolatban raktam ide a listát, azt arról akartunk kicsit beszélni, de már tulajdonképpen irreleváns. A Oppenheimert azt beszéltük?
Igen, jelezted, hogy majd beszélgessünk róla. Én nem láttam meg még mindig.
Okay.
Nem, a Napóleont kezdtem el nézni, mert a Apple TV megjelent ingyenes belőfizetőknek, és belevágtam a fejszémet.
Aztán én nem láttam még. Itt teljesen random egyéb témák vannak, amit szinte értelmezni se tudok.
Igen, itt... Viszont ezt szerintem a Tech Podcastben ezt a témát mindenképpen érdemes megnézni, hogy volt itt ez a fellendülés, hogy készítenek egy olyan szerviszt, ami agregálja az összes általat követett social media platformot, persze azokat csak, amikhez van nyilvános API, és akkor gyakorlatilag egy ilyen kronológikus feedet tudsz kapni ilyen old school stílusban azokról a dolgokról, amik... Ez egy Kickstarter lett belőle, hogy csinálnak egy ilyen Mac-es appot valakik, és akkor gyakorlatilag a Twitter timeline-odat, azt hiszem, nem is tudom, hogy Twitter talán nincs is benne, hanem helyette lett Mastodon, meg Blue Sky, meg ezek azok a Facebook, nem tudom, mikor konkrétan mik vannak benne, de a lényeg az, hogy megnyitod, és akkor látod, hogy idő szerinti csökkenő sorrendben miket kaptál. És akkor végig tudod
nézegetni. Mint régen volt a social media, ugye még a
így van, így
az
van.
Első
és
években.
Én szerintem, és ezért is raktam ide ezt a dolgot, hogy én személy szerint soha nem használnék ilyet. És azt is megmondom, hogy miért, mert ilyen dolog létezik a Twitterben is. Úgy hívják tudod, hogy a For You, az a mesterséges intelligencia generálta oldal, az alapvetőzi, és van a másik, aminek az a neve, hogy most gyorsan ránézek, hogy tudjam pontosan, a following. És a following az mutatja azt, akiket bekövettél, azok mikor miket posztoltak ki. Uh-huh. És én megmondom neked őszintén, hogy értelmezhetetlen nekem a following tab. Tehát ilyen van néhány kontra, aki állandóan publikálnak valamit, a fontosakról mindig lemaradok. Tehát nekem a For You az sokkal jobban bevált.
És tudod, nekem abszolút egyik se, de a For You. Nem tudom, hogy milyen hibát követtem el, vagy mire klikkeltem, vagy valami, de nagyon sokszor ilyen, nem tudom, ilyen magyar Twitter figurák vannak benne, akik így a kapcsolatukról beszélnek, meg tudod, ilyen félig angol, félig magyar, ilyen slangbe, ilyen...
Fiatalabbak?
Teljesen fiatalak, igen. Ezen gondolkodtam, hogy ne legyek kirekesztő ebben, hogy a fiatalokat nyomják, és... Nem is értem, hogy került, nem nyilván ezeket nem followoltam be, nem szoktam ilyen témákra rákeresni, de ez úgy perzisztensen benne van a For You listában, és nem tudom értelmezni egyáltalán, hogy mégis miért. Itt egy nagyobb felébredést hallok a háttérben. Ja.
Megjelent egy gyermek újra.
Oké, okay. Ugyanaz a gyermek, vagy ez most másik?
Nem, ez egy másik.
Oké.
Okay. Jönnek, mennek, és...
Oké.
Okay. De reggel 6? Mit keresnek ezek itt reggel 6-kor? Aha. Örülök, hogy én föl tudtam kelni. Na minden esetre nálam is van beszivárgás. Én azt szoktam csinálni, hogy lehet úgy kontókra visszajelzéseket adni, és én csak reménykedni tudok benne, hogy a tréning dátából kontribútálok ezzel, hogy azt mondom, hogy ezt nem szeretném annyira, vagy elhájdolom az adott kontót, és akkor remélem, hogy már kevesebbet fog beszivárogtatni. Mert hogyha követsz mondjuk egy valakit magyar nyelvterületről, és az lájkolgat valakiket, akkor azokból szoktak felszivárogni, vagy fölbuborékozni dolgok.
Aha. A másik tehát ilyen a YouTube shortsban vannak, tehát így egyre több ilyen női influencer jelenik meg az én feedemben. Nem engage-elek vele, tehát nem klikkelek rá, nem megyek rá a channelre, vagy valami, de én azt gyanítom, hogy mivel nagyon lassan scrollozom át azt a szekciót, ja. Szerintem abból vonnak le következtetéseket.
Igen.
Feltételezhetően.
Hát az is lehet egyébként, hogy minden információ, tehát mit, mennyi ideig nézel, hirdetéseket, milyen gyorsan scrollozod át, érted? Nem is kell, hogy megnézed, csak hogy mennyi millisekundumot töltesz el, vagy tölt el a hirdetés. Hát akkor gondolj bele, csak abba az egy körülménybe, hogy ezeken a social media szájtok, hogyha hirdetés van, akkor az adott esetben hanggal fog megjelenni, tehát tudja, hogy ott a scrollnál abban a részben vagy, és akkor bekapcsolja a hangját neki, vagy a videónál a hangot szokta bekapcsolni. Tehát miért ne mérjék azt, hogy mennyi millisekundumot néztél belőle.
Tehát nincs szívem így átszkrollozni olyan gyorsan. Tudom, hogy azzal lehetne tanítani az algoritmus, de hát így megy ez, így megy ez. Egyébként neked ilyen prémium YouTube kontód van?
Nem.
Vagy reklámos?
Nem. Én az izé vanillában nyomom. Ilyen izé szárazom.
Nekem az egyik ilyen, tehát nagyon sokat, egyre többet nézek YouTube-ot valamilyen oknál fogva, hogy ilyen fényképészetről, kamerákról, filmekről, Destiny videójátékról, ilyesmi. Az az ilyen leglenyugtatóbb tartalom, amit így könnyen, gyorsan lehet fogyasztani, még egy ilyen, befejeztem a este 11-kor az utolsó hívást, és akkor valamilyen relax, de megőrülnék, ha reklám lenne benne, az biztos. Úgyhogy lehet, hogy a leszokáshoz ez kell.
A gusztikának gyorsan irányba állítom.
Hogyha jól időzítjük a dolgokat, ha mondjuk még egy órán át fölvennénk, akkor hirtelen megjelennének az én gyerekeim is az iskolából hazatérve. Az már tényleg hardcore lenne.
Nincs jó megoldás. Most itt egyik-másik lejön, hát ilyen öreg motoros heti meteorba érkeztünk el. Ilyen,
nyilván lehetne olyat csinálni, hogy más időpont, de annak a realitása nagyon alacsony, mert ugye ilyen 7 óra különbség van a időzónákban, és nyilván különösen, hogyha az ember irodában dolgozik, akkor nehéz megtenni azt, hogy elvonul az ember másfél órára privátba. Szóval marad ez a reggeli. Én arra gondolok, esetleg valamilyen altatót keverni a esti italába a gyerekeknek, hogy egy 10 órát lehúzzanak, vagy később lefektetni. Linda biztos örülne ennek az ötletnek, hogy 11:30-12-ig egy kicsit így rázni őket, ne aludjanak el, és aztán biztos, hogy akkor hétig simán aludnának.
Nem sikerült. Irányba ejtottam, visszajött okay. Az ágens, az intelligens
ágens.
Jó,
akkor ez egy real life podcast, köszönjük szépen.
Most
2024 az represent.
Az a probléma, hogy megtalálta a Nintendo-t, elő fogja venni. Amivel ugyan nincs baj, mert akkor el tudunk kezdeni beszélgetni, csak én, mint szülő.
Ugyan?
Gusztika, menj föl, légy szíves.
Adj neki egy YouTube-ot.
Gusztika, menj föl a vendel szobájába.
Oké.
Okay. Ez ilyen öreg motoros podcast.
Ja, én arra várok, hogy Linda megjelenjen.
Akkor
kioszon, hogy miért nem fektetted vissza őket, vagy valami.
Pontosan ez fog történni, igen. És ráadásul most mind a kettő gyerek kezé valami screen van. Úgyhogy mit meg nem teszek a meteor érdekében, érted? Én ezért mit fogok kapni? Nem, de egyébként tényleg fogok kapni. És nem csak az, hogy kapni, hanem na mindegy, ezt el fogom mondani. Visszatérek a kerékvágásba. Ahol a szalagcím az volt, hogy Japánból érkezett egy hatalmas hír. Szerintem lehet, hogy ez az országot is kicsit jellemzi. Kiderült, hogy egy 59 éves férfi róla, hogy tanár emberként, és egy 75 centbe kerülő kávét éveken keresztül többet nem, töltött ki
centet,
magának.
75 centet fizetett, és...
Fizetett, és többet töltött ki.
Tehát gyakorlatilag töltött ki, igen.
Majdnem másfélszer annyit töltött ki a kávéból, mint amit szabott volna neki éveken keresztül, és ezért lecsukták, és ki elutasították az iskolából. Nem kap nyugdíjat, meg ilyenek. Tokiótól 7 órás útra, kocsi útra volt, történt ez az egész februárban.
Nagyon érdekes ilyenek. Dolog. Egyébként én lassan már egy éve, tehát nagyon sokat dolgozok Japánban, ugye japán kollégákkal, japán ügyfelekkel, úgy hardcore valóságban, tehát nem turistaként látogatok, meg mit tudom, hanem ilyen 2-3 heteket ott törtök, és akkor próbálok előre mozgatni dolgokat, és tényleg úgy vagyok vele, hogy minthogyha egy másik bolygón járnál, és nem feltétlenül egy jobb bolygón, és a gondolkodásmód, a viselkedésmód, a munka, módszerek, a meetingek, a kommunikáció radikálisan más, a nyelv működése, kommunikáció formái teljesen mások, és eléggé nehéz ehhez adaptálni.
De gondolom, te angolul beszélsz velük, ugye? Tehát van egy ilyen közös igen. nyelv, amit próbáltok
de ez az érdekes, hogy a nyelv, azt gondolná az ember, hogy ugyanúgy megnéznek egy, mit tudom én, hollywoodi Dűne filmet, és ugyanazok a történetek működnek nekik, tehát valószínű az agyuk hasonlóan működik, de ez nem így van. A más működésű nyelv teljesen más gondolkodást hoz létre. Ezért is aggasztó számomra egy kicsit, hogy a gyerekeim nem beszélnek magyarul, mert a gondolkodás módjuk is totál más lesz. Mondjuk így Japánra visszatérve, amit így meg kellett tanulnom, és prezentáltak is nekem kollégák, mikor látszódott, hogy nagyon küzdök némi konfliktusra szituációban, hogy a japán kommunikáció az ilyen, ők úgy mondták, hogy high context, nagyon kell tudni a dolgok összefüggését, hogy a kimondott üzenetet megértsed. Ha mondjuk elmész egy tárgyalásra, akkor az a feltételezés, én ugye beszállító vagyok mondjuk az adott tárgyalás összefüggésében, és a másik oldalán az asztalnak, és az is meghatározott, hogy melyik oldalán egyébként ott az ügyfél, és az a feltételezés, hogy mivel én jövök, mint beszállító, feltételezhetik, hogy én alaposan felkészültem a cégükből, az emberekből, a üzleti modelljükből, én, mint szakmai expert hozok megoldásokat nekik. Tehát ha triviális kérdéseket teszek fel, ami azt mutatja, hogy nem néztem meg, hogy mondjuk a bányászat folyamatában milyen lépések vannak, és ez egy bányászati projekt, akkor én egy full idióta vagyok. És ezért van az, hogyha kollégákkal egy-egy ügyfeles megbeszélésre készülünk, a japánon kívüli világban úgy, hogy összekészítünk egy ilyen agendát, hogy milyen témákat fogunk megbeszélni, elkészítjük a hozzátartozó prezentációt, amiben van egy követhető storyline. Adott esetben, ha gyakorlatlan kollégákkal megyek, akkor csinálunk egy ilyen dry run dolgot, hogy kipróbáljuk, hogy hogyan mennénk végig rajta, és utána elmegyünk a meetingbe. És akkor ott pedig megmutatjuk a történetet, elkezdünk beszélgetni, mindegyes slide számomra az lehetőség arra, hogy egy ilyen beszélgetésbe bevonjam az ügyfelet, és akkor elkezdjük az észt megosztani egymás között, és akkor valami konklúzió, hogy hogyan tudunk közösen egy problémát megoldani. A japán meeting az nem így működik. Eleve én, mint senior ember, ha mennék egy meetingre, addigra már a lótifuti embereknek valami konszenzust meg kell találni az ügyfél oldalon lótifutó embereket. Tehát x ilyen pre-meeting hívás van, amikor egymás között megbeszélik, hogy akkor mi lesz, milyen témák lesznek, nehogy bárki meglepődjön azokon a témákon, ami elő fog jönni a meetingbe. Tehát amikor én elmegyek és prezentálunk, addigra minden le volt egyeztetve, be van gyakorolva, mindenkinek meg kellett érteni a full kontextust, hogy mi történik.
Ügyfél oldalon is? Ügyfél oldalon?
Valamilyen szinten oldalon. Ott is. Az ügyfél oldalon az van, hogy ők szeretnék tudni, hogy mit fogunk mondani, mit fogunk javasolni, mit fogunk megbeszélni, és ők felkészülnek ebből. De amikor ott vagyunk, akkor nagyon ritka, hogy akkor egy érdemi megbeszélés fog történni, akkor én meg az embereim így leadjuk az anyagot, tudod, így póker arccal néznek, és nincs az, hogy abban a összefüggésben egy új gondolatuk támadtont megosztanak, hanem esetleg megnézik a papírjukat, vagy már előre kitalálták, hogy ebbe és ebbe fognak belekötni. Minden egyes meeting az olyan, mint egy vizsga, konkrétan vizsgáztatnak, hogy érted-e az üzletüket, a kontextust, igazi expert vagy-e, és ezért van, ha valaki megtanul tök jól japánul, és tud ilyen anime filmeket nézni, meg minden, jó eséllyel attól még teljesen használhatatlan lesz egy-egy ilyen munkahelyi meetingen, mert az egész kontextus, meg a forgatókönyv teljesen független a nyelv értésétől, mert a kimondatlan dolgok nagyon sokat számítanak, ami nincs kimondva a meetingen, hanem amit feltételezned kell. És van ez a magyarázat, hogy hát ez egy ilyen szigeten kifejlődött ugye, kis törzs tulajdonképpen, és összezárva nagy népsűrűséggel élnek, és kvázi ilyen metafizikus módon is így egymásra rárezdülnek, és értik a kontextus, meg látják, hogy ebben a helyzetben, ahol ez a senior ember, ez a lótifuti ember, ez a téma, ez a beszállító, akkor ezt a viselkedést kell lejátszani, teljesen független az adott üzleti probléma megoldásától, teljesen független. Sőt, nagyon kevés érdeke fűződik bárkinek ahhoz, hogy itt ilyen gyorsan, agilis módon egy üzleti problémát megoldjunk, valami konszenzusra jussunk, csináljunk valamit közösen, hanem sokkal inkább számít, hogy ha engem itt beszállított, megbíznak valamivel, létezik-e, van-e nagy esély annak, hogy valamivel az ő reputációjukat elrontom. Ez az elsődleges. Tehát, hogy mekkora kockázatot vállalnak azzal, hogy engem meg a cégemet megbíznak valamivel. Ha ez nullánál nagyobb, akkor onnantól akár fölösleges is beszélgetni. Mert aha, az, hogy a potenciális nyereség belőle nagy lehet, az sokkal kevésbé fontos, mint az, hogy mekkora kockázatot vállal. Szóval nagyon hardcore ilyen 3D chess.
Miért vagy te mégis érdekes és releváns ott Japánban egy ilyen üzleti tárgyaláson? Tehát mi az, amit te tudsz, mert a kultúrát azt nyilván nem tudod, vagy nem annyira, de mégis akkor mit tudsz te belevinni ebbe? Tehát azt gondolnám, hogy akkor Japánban csak japán versenyző tud labdába rúgni a te szinteden, nem?
Igen, de belátják valamilyen szinten, hogy így az IT világban 10-15 évvel le vannak maradva ilyen japán appok. Ja,
úgy általánosságban.
Ilyen digitális kifizetések, e-commerce, semmi nagyjából nem működik rendesen. Nagyon le vannak maradva, érzik, hogy ez gáz. Ugye számomra ez a lehetőség, hogy egy ilyen lemaradott piacon bevisszük a céges tudást, agilitást, technológiai tudást, és ami szerepet én egy ilyen meetingen játszom, vannak olyan európai emberek, akik úgy próbálnak egy japán környezetbe beilleszkedni, hogy megpróbálnak maximálisan úgy viselkedni, mint a helyiek, megtanulják a nyelvet, ezeket a játékokat, minden. Én nem ez az ember vagyok, én ez a fura külföldi vagyok, aki hozza ennek a külföldi cégnek a hozzáállását, és akkor ez egy ilyen karikatúra nekik, én vagyok a kicsit szerencsétlen, kicsit furcsán öltözött, nagyon hangos, modortalan, de valami tudást birtokoló ilyen rajzfilm karakter, úgy látnak engem. És akkor ebben a szerepben mozgok, amikor ilyen üzleti megbeszélés van ott.
Biztos, hogy nem lett könnyes engem. Ezt mondtad, hogy tudod, ilyen high context kell lennie, tehát engem folyamatosan frusztrál az, hogy tudom, hogy nem tudok eleget, tehát nem tudok eleget, akármennyit olvasol az üzletükről, meg hogy az a cég milyen, meg hogy milyen megoldás kell nekik, nem fogsz eleget tudni. Mindig, tehát ők vannak az információ fölényben veled szemben, annak ellenére, hogy te másik oldalról tudsz pár dolgot, de ha akarnak, akkor mindig rá tudnak pirítani, hogy te nem abszolút tudsz valamit.
És kell is, hogy érezhető legyen, hogy ők vannak fölényben. Egyébként az egyik megoldása ennek, hogy bizony be kell húzni a féket, és azt nagyon gyakran kapunk visszajelzést, mikor én vagy egyéb ilyen külföldi kollégával próbálunk egy ilyen pitch meetingen ugye eladni, hogy iszonyú irritáló a japán embereknek, hogy ennyit pofázunk, meg mutatjuk az ilyen esettanulmányokat, meg minden, mert náluk az az elvárás, hogy bejön ez a szőrös talpú junior ember, vagy a beszállító, vagy valami, és akkor így kérdezgetni kell, és akkor mondjuk 30 alkalommal vissza kell menni meetingre, és tanulni tőlük, hogy hogy működik az üzlet, meg mik a problémák, és akkor csak egy bólogatni. És
ja, akkor azt kell, hogy érezzék, hogy
meetingen mondhatsz valamit kb.
Hogy, aha, ez ilyen, igazából belegondolsz, ez mindenhol így van, csak ott lehet, hogy ilyen extrémben nyomják ugyanezt. De hogyha te akarsz valami megoldást egy problémára keresni, akkor jól esik neked az, hogy hallod, hogy a másik fél az odafigyel arra, amit mondasz, szeretne megérteni téged, és így tovább. Az egy jó dolog, mert én egyébként a másik oldalon nem sosem működik jól az, hogyha oda jönnek, és akkor kicsit ilyen arrogánsan leadják a dekjüket, hogy ott ők milyen fasz a gyerekek, meg mit tudom én. Az sose egy jó indítólap, tehát nekem sem tetszene egyébként.
Nekem ami működik más környezetben, és bizony néha itt is működik, hogy oda megyünk valami rendesen összerakott történettel, van benne esett tanulmány, mert ez kell, hogy egyáltalán beszélnek velünk, hogy igen, ebben a világban voltunk már. És akkor én próbálok beszélgetést inspirálni, tehát mondjuk elmondom, hogy ez és ez a megoldás így működött, és visszakérdezek, hogy és nálatok ez hogy van, meg szervezetileg ez hova tartozik, meg mik a problémák ezzel. Tehát szinte minden slide-nál tudok így, anélkül, hogy nagyon nyomasztanám az ügyfeled, de egy ilyen beszélgetésbe bevonni, és amikor elkezd beszélni, akkor maximálisan ilyen befogadó módban vagyok, és az agyam az ilyen 200%-on tanuló módban, és minden egyes szót próbálok eltárolni, és amikor következő meeting van, vagy akár a következő slide, akkor tudom azokat a dolgokat felhasználni az én történetembe is. Szóval én próbálom minél inkább ilyen interaktív beszélgetésszerűen megbeszélni, hogy oké, ez a probléma, hogyan tudunk ezen tovább lépni. És ezeket
megjegyzed ezeket a dolgokat, hogy le is írod?
Le is írom, meg is jegyzem, főleg, ha benne maradok a beszélgetésben. Tehát egy ilyen, mondjuk egy új ügyfél behúzása az egy ilyen 6 hónapos procedúra. Tehát abban nagy, számos felkészülés, prezentáció, ajánlatkészítés, javítgatás van, és az egy 6 hónap alatt nagyon sok mindent meg lehet tanulni egy adott üzletről, és az számomra az egyik legérdekesebb része a munkámnak. Valószínű, hogyha egy ilyen üzleti területtel kéne foglalkoznom hosszabb távon, így a jelenlegi agyammal azon megszenvednék, de így, hogy mit tudom, 3 hónap, 6 hónap, 12 hónap egy-egy témában, azt tökre élvezem, és megtanulni, mit tudom én, hogyan működnek a vasutak,
bányagépek,
informatikai rendszer, meg bányagépek, meg investment banking, meg biztosítás, életbiztosítás, utazási biztosítás, rengeteg dolgot tanulok, és ez tök jó.
És neked nem szokott olyan érzésed lenni, hogy bizonyos kérdések, amikor egyszerűen csak nem vagy abban a izébe benne, számukra egyértelmű néhány dolog, számodra nem, és amikor rákérdezel valamire, akkor egy olyan dologra kérdez, hogy elbizonytalanodsz, hogy most erre rá lehet kérdezni erre a dologra, vagy ezt tudnom kéne már. Én folyamatosan ezzel szenvedek, hogy hát én nem akarok olyan dolgokat kérdezni, amit tudnom kéne.
Azért nem, tehát amikor, különösen amikor új területet fedezek fel, azért én elég csendes vagyok egy-egy ilyen meetingen, és arra odafigyelek, hogy megpróbálok egy tényleges ilyen expertet bevonni a mi oldalunkról is, aki mondjuk ismeri a 5G network architektúráját, és én felírom magamnak a kérdéseket, és gyakran az expertet kérdezem meg külön, vagy a meeting után, vagy hogyha ez ilyen online dolog, akkor a backchannel beszélgetésben is megkérdezem, hogy ez most hülye kérdés lenne, ha megkérdezném, vagy ő hogyan látja ezt a dolgot. Szóval én is odafigyek, hogy azért nagyon, ugye szokták mondani, hogy nincs rossz kérdés, vagy nincs hülye kérdés, de hogy nem, rengeteg hülye kérdés van, és azt azért próbálom elkerülni. És mindig ugye ott van egy, az én oldalamról legalábbis egy olyan magabiztosság, hogy én tényleg most már így 20x év után nagyon sokat tudok az IT megoldások összepakolásáról, meg ezekről a fejlesztési folyamatokról, és tényleg úgy érzem, hogy mi, mint cég, ez nem ilyen vetítés, hanem meg vagyok róla győződő, hogy ha velünk dolgoznának, segítene sokat abban, hogy hamarabb elkészüljenek jobb minőségű megoldások. Tehát van egy ilyen magabiztosságom, hogy igen, segíteni jöttünk, és igen, expert vagyok legalábbis az IT világában, ezért, hogyha mondjuk a biztosításokkal kapcsolatban nincs meg ez a tudásom, akkor azért megmerem legtöbbször kérdezni az adott dolgot.
Hát az eladásban nagyon fontos, tudod, hogy, és ezért különösen fontos, hogy kik azok, akik eladnak, mert hogyha tényleg elhiszi a másik fél is ezt, akkor fogja aláírni a szerződést, és te vagy az, aki ott van, hogy ezt elhitesse velük, hogy igen, aztán, hogy a valóság utána már mi lesz, az egy másik történet, mert te ott már nem vagy.
Tehát, hát az a helyzet, és pont ezen borongtam a mai nap, hogy közel járok ahhoz, hogy egy szerződés meglegyen, amin november óta dolgozok, tehát az jó pár hónap, és már most látom, hogyha aláírják a szerződést, hirtelen én vagyok felelős a szállításért is, mert nincs elég ember, aki ebben a világban tudna navigálni, tehát a szállítást is én fogom ebben levezényelni, és akkor valószínűleg le kell állnom az egyéb ilyen eladásokkal, vagy így az időm 50%-át maximalizálni arra, és a sikeres szállításba kell, hogy segítsek legalábbis az első 3-4 hónapban egész biztos.
Értem, tehát akkor bele is fogsz állni ebbe ezek szerint, igen, hogyha aláírjátok. Igen. Aha, tehát akkor nem tudsz kimaradni belőle, hogy mert szeretnéd egyengetni az útját annak a projektnek még legalább az elején, hogy sikeres is legyen.
Uh-huh. Mert ugye az én reputációm az, ami, tehát ahhoz, hogy, és kicsit így vissza is tudok csatolni az előző adásba, ugye nagyon sok visszajelzést kaptunk különböző forrásokból, hogy akkor most ez a munkamánia, ami benne vagyok, mennyire fenntartható, meg mennyire jogos, meg minden, és érdekes, sokféle ilyen visszajelzés jött, de én még mindig úgy vagyok, hogy ha bár elfogadom, hogy az egészségemre, a fizikai állapotomra oda kell figyelni, és oda kell majd figyelni, de most tényleg egy olyan időszakban vagyok, hogy ami kapcsolatokat, bizalmat most kiépítek, és ami ügyfeleket most behozok, ha ezt jól csinálom, akkor igenis ezek a kapcsolatok, ezek a ügyfelek, ezek a cégek, ezek az emberek sokáig fognak bennem bízni, és ez a következő 5-10 évre biztosít egy pályát számomra. Tehát abszolút egy ilyen befektetés fázisban vagyok ebben az új munkakörben, új kapcsolatokat kell létrehoznom az üzleti oldalon, és erre fogok építeni. Ha most így ellazázom, vagy csak napi 10 órát dolgozom rajta, nem többet, és azt mondom, hogy akkor kikapcsolom a gépet, nem fog összejönni, hogy ezeket a kapcsolatokat gyorsan megszilárdítsam, nem lesz meg ez a felszálló pálya a karrieremnek a következő fázisához. Szóval én továbbra is úgy vagyok vele, hogy teljesen tudatában vagyok az egészségi, kiégés, egyéb témáknak, de most maximálisan bele kell raknom az energiát abba, hogy ezt a felszálló pályát ugye létrehozzam ennek a következő 5-10 évnek.
Hát, sok sikert.
Köszönöm. Hozzá. Köszönöm szépen.
Én csak annyit tudok elmondani, hogy amikor általános iskolás voltam, nem, középiskolás voltam, akkor én nagyon kíváncsi voltam minden ízére, és állandóan megkérdeztem mindenféle embereket mindenről általában, tudod, hogy mi miért van, mi hogy működik ez, és elkezdtek csúfolni azzal, hogy idézőjel input hiányom van. Uh-huh. Ez volt a Ez most arra jutott eszembe, tudod, hogy ilyen high contextbe kellene, hogy lecsattogott egy gyerek megint. De...
Szerintem várjuk Belindát, addig nem állítjuk meg az adást.
Kivette a switchet a tévé alól, a Gusztika. De ha jól értem, akkor itt akar lépni. Tudod, mit csinált? Ezt elmondom a Meteorba is. A switchen nem lehet ugye külön profilokat kezelni, tehát úgy, hogy belépni külön profilba, jelszó vagy ilyesmi, mindenki hozzáférhet mindenhez. Három és fél éves Gusztika fogta magát, bement a Mario versus Donkey Kongot játszom, bement az állásomba, a nagy nehezen összekapargatott 33 életemet leredukálta 5-re, egy ilyen 10 perc leforgása alatt. És kész. És most itt vagyok, eljutott, amit a 6. világba járok, 33 plusz életem volt.
Kezdheted újra. Hogy,
hát, megpróbálom megcsinálni, de most mit csináljak? Szerintem az egyetlen egy válasz az lenne, hogy veszek magamnak egy Nintendo-t, és akkor azt egy üvegvitrínben lezárva tárolom. És akkor nincsenek ilyen ezek. Nem tudok rá haragudni egyébként.
Abba a switch-e. Teljesen átérzem.
Nálunk van egy ilyen mondás egyébként. Én megmondtam nekik, hogy tudod, megkérdezik, mert itt utazunk valahol, switch nálad van, és mondtam nekik, én a switchet mindig magammal viszem mindenhova. Ez van benne. Te magaddal hordozol videójátékot, ilyen kézi konzolt, vagy valamit utazol?
Szóval a Covid évek alatt, amíg itthon voltam, én nagyon rászoktam a Destiny nevű játékra, ilyen looter-shooter live service játék, és imádtam, imádom is. és amikor elkezdtünk utazni, amikor enyhült a COVID-helyzet, és már lehetett utazni Hongkongból kiben nagy nehezen, akkor ilyen gaming laptopot vásároltam, és vittem magammal, aztán vettem egy ilyen Steam Deck-et, és most arra jutottam el oda az elmúlt, nem is tudom, 5-6 hónapban volt az, hogy oké, most már így anélkül utazom, és el tudom engedni hónapokra játékot.
De nincs egy koszos switch-et se?
Nem. Nekem ezek, oké, vállást okozó statement lesz, de ezek a játékok nekem abszolút nem rezonálnak, tehát nem érdekelnek. Játszottunk együtt, Józsi, biztos, hogy emlékszem, rendkívül ügyetlen vagyok alapvetően videójátékokban, tehát ilyen ugrálni, koordinálni, időzíteni dolgokat nagyon.
De hát a Destiny az pont egy olyan játék, amivel lőni kell. Ezért, nem?
A Destiny-ben lőni kell, és inkább a kitartás, meg a grind, így tehát nyilván, aspekt. Amikor végigjátsza az ember az alapküldetéseket, az egy dolog ott a kihívás benne, de utána ugye a looter aspektusa miatt van az, hogy ugyanazt a pályát mondjuk százszor meg kell csinálni, hogy kiessen az a fegyver kombináció, amit pontosan szeretne az ember, és én inkább kitartó vagyok, mint ügyes. Ezért ez egy ideális játék nekem.
De ez rettenetesen jól fordul Nintendo-ra is, tehát ott megvannak ezek a játékok egyébként, tehát az új Zeldákat ilyen aspektus miatt nagyon élveznéd én szerintem. Tehát nem, alapvetően nem annyira ügyes, inkább ilyen kreativitás, gondolkodás van benne kidomborítva. Persze van benne akciórész is, hogy nyomogatod a izét, de azt is meg lehet oldani, úgyhogy nem értesz a harcrendszerhez annyira, hanem tudod, csak úgy button smashing style-ba nyomod. De hát nekem ugye azért a Nintendo, mert előkapod, és lököd neki. Én szinte kizárólag azzal játszok, nem, én iPhone-on nem játszok semmit.
Volt egy nyaralás, szinte. Amikor a Diablo Immortal nevű iPad, iPhone azt játékot toltam, és az tök jó volt, ezt nagyon élveztem. Ez ilyen Diablo stílusú, de ilyen kisebb, rövidebb küldetések, hogy mobileszközön tud tolni, és úgy free to play, hogy tényleg lehet ingyen játszani, nyilván ha ilyen, nem tudom, havi $5 vagy valami ilyesmi volt egy ilyen pack hozzá, hogy könnyebb legyen, de így az alap sztorit végigjátszottam, mit tudom, mondok egy számot 20 óra alatt, vagy valami ilyesmi, és az tök élvezetes volt. Ez nagyon jó volt.
Nekem kimaradt, de...
Diablo Immortal.
Ebben az értelemben más a gaming ízlésünk szerintem.
Abszolút.
Tehát én teljes mértékben ilyen Nintendo hívő vagyok. És azt követem, más nem is követek, tehát én nekem a másik része a világnak az teljesen ki is marad, csak a Nintendo új Mario megjön, akkor maxolom, százalékolom be, utolsó pályát nem tudom megcsinálni ebben az új Mario Wonder játékban. Egyszerűen eljutottam a leges legutolsó pályára, és az tényleg úgy csinálták meg, hogy igazi challenge legyen az ilyen szezonált gamereknek is, és ott elvesztem az érdeklődésemet valamiért, pedig olyan jó lenne maxolni azt, és mindenki van maxolva azt az egy pályát leszámítva. Ez kicsit zavar. De egyébként ott olyan jó lenne egy csomó játékot végigjátszani és kimaxolni, de hogy mindig oda jutok el a végére, hogy ha meg is csinálom, annyi dolog történt, hogy 5 órát a napból elveszítettem.
Én most általában úgy osztom be az időmet, hogy mondjuk van hétközben, tényleg ilyen 12-14 óra munka, akkor utána még megnézek mondjuk egy YouTube videót, beszélgetek a feleségemmel, kb. Ennyi, aztán elájulok, másik nap fölkelek. De a szabadidő, meg hétvége, tehát legalább ez a szombat meg a vasárnap, amit így meg tudtam őrizni magamnak, és azt minden áron meg fogom védeni, és akkor az, hogy fölkelünk, gyerekek, mit tudom én, rámugranak, stb. Akkor szombatonként van nekik mindenféle ilyen, mit tudom én, korcsolya, meg gimnasztika edzés, meg mit tudom én, és akkor én el szoktam menni itt a városba fotózni. És mit tudom, 2-3 órát sétálok, fotózok, és sokkal inkább ilyen achievement, mint hogyha itt maradtam volna, és a Destiny-be kigrándolok még valami megoldást. Tehát ez egy fényképek is vannak, egészséges is, szabadban vagyok, embereket látok, szóval inkább arra prioritizálok. De azért, amikor mondjuk vasárnap ilyen podcast időszakon, akkor gyakran utána a fiammal meg az öcsémmel szoktunk Destiny-be egy-egy valamilyen nehezebb küldetést megcsinálni, és akkor az is közben ilyen
az jó családi, pofa, élmény, hogy együtt
családi élmény.
Social.
Csak a fiam néha ideges, akkor nagyon bénák vagyunk, az öregek.
Figyelj, én nekem a Vendel, ugye 7,5 éves, és eddig mindig el tudtam kapni a játszótéren, amikor fogócskázunk, tudod, hogy szalad, utána szaladok, és elkapom. És képzeld el, hogy most rájöttem már arra, hogy 99%-os teljesítménynél jobban kell tudnom futni, ahhoz, hogy el tudjam kapni. Tehát még meg tudom csinálni.
Még van 3 éved.
Nem, már kevesebb van. Szerintem 8 éves korától már nem fogom tudni elkapni.
Tehát konkrétan lehet, hogy tovább, lehet, hogy tovább tudsz futni, mint ő.
Mondjuk az lassabb is igaz,
van,
hogy
tovább.
Én lassan mázsa vagyok már, úgyhogy hopp.
Ez sem így van.
Anyuka fölkelt.
Oké, erre vártunk.
Jó.
Oké, az jó ilyen checkpoint, akkor itt folytatjuk a következő adásban.
Igen.
Hát akkor csók a családnak.
Köszönöm szépen.
Sziasztok.
Csók.